Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, karácsony ünnepén a 315. dicséretünk első három versének éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. A 315. dicséretünk első három versét énekeljük Krisztus Urunknak áldott születésén. Krisztus Urunknak áldott születésén, angyali verset mondjunk szent ünnepén, mely Betlehemnek mezejében régen zengettek éppen. A magasságban dicsőség Istennek, békesség légyen földön embereknek, és jó akarat mindenféle népnek és nemzetségnek. A nemes Betlehemnek városába gyermek született szűztől e világra. Örömet hozott Ádám árváira maradék írha. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és aki esetleg nem tette volna még meg, attól azt kérjük, hogy a mobiltelefonját kapcsolja ki, némítsa le az Isten tisztelet idejére. Szeretettel jelzem a testvéreknek, hogy az elkövetkezendő héten, pénteken YouTube csatornánkon teszünk közé napi ige magyarázatot, és nyilvános összejövetelünk szombaton, tehát szilveszter napján lesz legközelebb. Délután 4 órai kezdettel tartunk évzáró Isten tiszteletet. Szombaton délután 4 órakor, és úgy, ahogyan a mai napon is az Úrnak szent asztalát meg fogjuk teríteni, úrvacsorai közösségben zárjuk Isten tiszteleteink sorát. Azt követően a ránk következendő vasárnap lesz január 1-je, és a megszokott vasárnapi Isten tiszteleti rendünk szerint délelőtt 9:30-kor tartunk évnyitó Isten tiszteletet, vele párhuzamosan gyermekisten tiszteletet, ha lesznek közöttünk gyermekek, vagy ha van valakinek, és emiatt nem jönne, hogy január 1-én biztos nem lesz gyerekisten tisztelet, mi készülünk, úgy, ahogyan ma is készültünk erre. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe iratterjesztésünket, szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe az előtérben levő fali újságunkat, ahol ABC szerint gyűjtöttünk és gyűjtünk olyan igéket, amelyek személyesen számunkra fontosakká lettek. Fischer Péterné Ildikó testvérünk az iratterjesztésben ezeket az ige helyeket átveszi, kinyomtatja és a megfelelő betű alá besorolja. Ez a mi gyülekezeti arany ABC-nk. Szabad helyek vannak még, és a lényege az, hogy ne csak egy igét keressünk a Bibliába, hanem hozzunk egy olyat, amihez nekünk tényleg van személyes kötődésünk. Szeretettel hirdetem egyházmegyén Kesperesének kérésére azt, hogy egy utazást szerveznek, szerveznének Izraelbe, aki esetleg szeretne Izraelbe utazni, lehetőleg olyan közösségben, amelyik egyházi közösség, azoknak van erre lehetőségük, minden tudnivaló, én ebbe egyáltalán nem vagyok benne koordinátorként, minden tudnivaló ott van a fali újságon egy plakátra kirakva, elérhetőségek, árak, stb. Aki érdeklődik, azt kérem, hogy ott olvassa el, és ezzel kapcsolatosan tudok esetleg némi információt adni. Szeretettel hirdetjük a testvérek számára az adakozást. Akik szeretnének még ez esztendőre egyházfenntartói járulékkal hozzájárulni gyülekezeti életünkhöz, azok megtehetik ezt, akár itt készpénzben, vagy hétközben még a lelkészi hivatalban, vagy banki átutalásra is meg lehet ezt tenni, mert aztán lezárjuk az idei esztendőt, és később már nincs módunk befogadni erre az esztendőre nézve adományokat. Egyúttal mindenkinek megköszönjük mindazokat az adományokat, imádságokat, kétkezi munkát, amellyel az ige hirdetésének fennmaradását támogatták, szolgálták az elmúlt időszakban. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora, s adjon nekünk a továbbiakban is boldog együttléteket, most elsőrenden ővel magával, és egymással itt a gyülekezetbe, és majd otthonainkban, családjainkban, szeretteink között is. Testvérek, most a 327. dicséretünk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 327-es dicséretünknek énekeljük mind a 4 versét. Ó, jöjjetek, hívek ma lelki nagy örömmel a jászolhoz Betlehembe, jöjjetek el.
Születtél, csak téged illetett.
Kedves testvéreim, Máté evangéliumából olvasom a mi Urunk Jézus Krisztus születésének történetét. Máté evangéliumának első fejezetében a 18. verstől a 25. versig terjedő szakaszban eképpen találjuk ezt megírva, kijelentve. Jézus Krisztus születése így történt. Mária, az ő anyja, eljegyeztetett Józseffel, de mielőtt egybekeltek volna, viselős lett a Szentlélektől. József pedig az ő férje igaz ember volt, és nem is akarta megbélyegezni a feleségét, el akarta tehát titkon bocsátani. Amíg ezen tűnődött, íme az Úr angyala álomban megjelent neki, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a feleségedet, mert ami benne fogantatott, az a Szent Lélektől van. Fiat szül, és nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt, íme a szűz fogan méhében és fiat szül, akinek neve Immánuel, amely azt jelenti, velünk az Isten. József pedig felserkent álmából, és úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem ismerte őt, amíg Mária meg nem szülte elsőszülött fiát, és Jézusnak nevezte őt. Az Úr áldása legyen mindazokon, akik hallják az ő igéjét, s adja, hogy megnyíljon szívünk ő előtte. Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, nem tudunk valóságosan odajárulni Betlehembe, a te jászlathoz, de köszönjük te neked, hogy kijelentetted, amikor eljöttél ebbe a világba, akkor az ige lett testé. Az az ige, amelyről és amelyet ma is olvasunk, és amelyet lelked erejével hirdetünk. Köszönjük, hogy így mégis megvalósulhat az, hogy igét köré gyűlve együtt vagyunk, és szeretnénk imádattal és hódolattal leborulni a te szent színed előtt. Köszönjük te neked, hogy eljöttél a mi világunkba. Köszönjük, hogy eljöttél és eljössz most személyesen hozzánk is, akik itt vagyunk. És köszönjük, hogy mindezt azért teszed, hogy bennünket megváltsál, megmentsél attól, amiből mi menekülni nem tudunk önerőnkből. Kérünk téged, add tudtunkra mindazt, amit felőled tudnunk kell. Emlékeztess bennünket mindarra, amit talán elfeledtünk. Legyél itt közöttünk, beszélj a mi szívünkre, s tedd áldott közösségé így a mi összejövetelünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Isten ígéjét a már olvasottan túl János evangéliumából olvasom közöttetek. János evangéliumának harmadik fejezetéből, a harmadik fejezet 16. verséből, ahogyan azt sokan ismeritek is, az Úr Jézus Krisztus mondta ezt, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedves testvéreim, tegnap szóltam közöttetek arról, hogy nincs a világon senki más olyan személy, akinek a születése napját közel 2000 esztendeje ünnepelnénk, nincs olyan, akinek születéséről ilyen távlatból megemlékeznénk. Nincs olyan személy, aki miatt megállna az élet több napra is szerte ezen a világon. Szóltam arról is, hogyha már ennyire meghatározó Jézus személye a kultúránkban, akkor igazán illene ismernünk és értenünk, hogy ki is az a Jézus Krisztus, akire emlékezünk, és aki miatt a világ nagy részén megáll az élet. Azonban szomorúan kell azt évről évre megállapítanom és megállapítanunk, hogy a legtöbben ezen a világon, és még szomorúbban mondom, hogy egyre többen vannak olyanok, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Egyre nő azoknak a száma, olyan generációk nőnek föl, akik a karácsony ünnepét összesen kötik Jézus Krisztus nevével és személyével. Tulajdonképpen egy hatalmas terelés folyik a világban, nem csak a véletlen műve ez, hanem úgy tűnik, hogy van benne szándékosság is, és így a karácsony a szeretet ünnepe lett Jézus nélkül. Vagy a család ünnepe lett Jézus nélkül. Vagy az ajándék ünnepe lett Jézus nélkül. Nem sorolom tovább, értik a testvérek. Tegnap Isten kegyelméből szólhattam Zakariás pap énekéről, aki ebben az énekben, ebben az öröm énekében értelmezte az Úr Jézus Krisztus személyét és életét. Elmondta, hogy ki ez az Úr Jézus, miért jött. A mai napon arról szólok, hogy maga Jézus Krisztus mit mondott önmagáról. Hogy akik tudni akarják, hogy ki az a Jézus Krisztus, akire karácsonykor kellene emlékeznünk, akinek a nevét ugyan elmondjuk, azok érthessék és tudassák, hogy ő mit mondott önmagáról, mit tanított önmagáról. Olyan jó lenne, ha a szívünkbe eluralkodna az az ismeret, hogy akarnánk Jézus Krisztust úgy megismerni, aki ő valójában. Amilyennek ő maga bemutatta magát, ahogyan ő értelmezte önmagát. És én erre hívom a testvéreket, ha van évente a kultúránkban néhány olyan ünnep, amikor két napra is megállunk, és ezek az ünnepek Jézus Krisztushoz kapcsolódnak, akkor legyen bennünk akkora lelki igény, hogy akarjuk tudni azt, hogy ki vagy Jézus Krisztus. Ki vagy te? Miért vagy te ilyen fontos ebben a világban? Jézus többek között János evangéliumában, a 3. fejezet 16. versében elmondott mondatával val erről, hogy ki is ő valójában, miközben egy vezető zsidó emberrel, Nikodémussal beszélget egy éjszakai órán. Ez az ember azért kereste meg Jézust, hogy megtudja Jézustól, hogy ki vagy te. Sok mindent hallott Jézusról, sok mindent mondtak Jézusról, de ez az ember példánká lett abban, hogy ő elment személyesen Jézushoz, hogy megtudja Jézustól, ki vagy te. Mondd meg nekem, kész vagyok meghallgatni a te vallomásodat, ki vagy te. Hát nem tudom, hogy kerestük-e már így Jézust, de ahogyan az imént, úgy buzdítom a testvéreket arra, hogy ne spóroljuk meg ezt az utat. Sok mindent hallunk Jézusról. De nagy dolog, amikor valaki személyesen odaáll Jézus Krisztus elé, személyesen elcsendesedik, akár egy esti órán is, amikor a világ is egy kicsit lecsendesedik körülöttünk, és föltesszük azt a kérdést, hogy ki vagy te, Jézus? Akarod-e tudni azt, hogy kicsoda Jézus? Hát Jézus egy beszélgetésben mondta el Nikodémusnak azt, hogy ki ő, és ebben az idézett mondatban, amely talán a Biblia legismertebb bibliai szakasza, verse, tulajdonképpen Jézus elmondta a lényeget arról, hogy ki ő, hogy hogyan kell őt értelmeznünk. Ebben a versben az egész Biblia benne van, testvérek. Benne van Isten kijelentése az igazságról, a valóságról, amit nekünk embereknek tudnunk kellene, de nem tudunk. Isten beavat bennünket ez az egyetlen egy ige verssel olyan titkokba, amelyek nélkül nem tudjuk érteni sem a saját életünket, sem Jézus, sem Istent, és semmit nem tudunk fölfogni a világból. Jézus személyével kapcsolatban, ott Nikodémus idejében is, meg azóta is, az volt és az maradt a kérdés, hogy vajon ő-e a megváltó? Vajon ő-e az, aki az ember számára kapaszkodó? Hát a legfiatalabb, aki ottan, úgy látom, ő a legfiatalabb ma közöttünk, ő még nem keresi ezt a kapaszkodót, az édesanyjában megtalálja ezt a kapaszkodót, de akik már egy kicsit felnőttünk, mi tudjuk azt, hogy az embernek szüksége van arra, hogy valamilyen módon legyen egy kötődése. Azt mondja a Biblia rögtön az első mondatokban, amikor Isten az ember teremtését bemutatja nekünk, hogy Isten úgy látta, hogy nem jó az embernek egyedül. Az ember egy olyan teremtménye Istennek, hogy kell neki a kapaszkodó. De akik idősebbek, azok azt is tudják, hogy noha talán életünk folyamán megtaláltuk ezt a kapaszkodót a férjünkben, a feleségünkben, édesapánkban, édesanyánkban, a barátainkban, a szoros emberi kapcsolatainkban, ahogy telik az idő, egyre jobban érezzük azt, hogy többre van szükség. És ez alatt nem azt értem, hogy több barátra, vagy több feleségre, meg több férre, hanem hogy valami erősebbre van szükségünk. Ahogy közeledünk a halálunk felé, ahogyan tudatosul bennünk az, hogy el fogunk múlni erről a földről. Az ember egyre jobban érzi azt, hogy ezek a kapaszkodók ott nem elegek. Nem elég, hogy mellettem van valaki. Ott valami többre van szükség. Az ember mindig kereste és keresi ezt, ha nem is minden napján az életének, de amikor bajba kerül, vagy a halál árnyékának a völgyén jár, akkor mindjárt eszébe jut az embernek, hogy kellene valaki, aki engem megtart. És 2000 éve az egyház azt hirdeti ebben a világban, hogy van egy ilyen személy, Jézus Krisztus. De sokakban, ott Nikodémus idejében, és ma is, komoly kétségek vannak afelől, hogy tényleg Jézus ez a kapaszkodó? Bele érdemes kapaszkodni? Ő hozzá érdemes jönni? Vele érdemes kapcsolatra lépni? Te vagy az, aki megtartasz bennünket életünkben és halálunkban egyaránt? Nikodémust izgatta ez a kérdés. Te vagy a megígért megváltó, a megtartó? Akihez érdemes jönni, akire érdemes hallgatni? Hát Jézus feltárta előtte az igazságot, tudnélik a megváltásnak az isteni rendjét, és abban Jézus feltárta Nikodémus előtt, és feltárja előttünk is a maga szerepét. Hogy ő hogyan keveredik Isten megváltásának a történetébe. És ez az, amit nekünk is tudnunk kell. Testvérek, Jézus Krisztus legelőször is azt mondja el Nikodémusnak, és azt üzeni meg nekünk is, hogy a megváltás forrása nem más, mint Istennek a szeretete. Azt mondja, hogy a megváltás az nem onnan ered, hogy az ember bajba van, hogy az embernek van egy szüksége. A megváltás eredete az, hogy Isten szeretet, Isten szeret bennünket. Úgy mondja Jézus ebben a mondatban, hogy Isten szerette ezt a világot. Ez az eredete mindennek. Azért akarja Isten megmenteni. Ő nem azért akar megmenteni téged, mert jajgatsz és vinyogsz, amikor bajba vagy, hanem az egész dolog azzal kezdődik, hogy Isten szereti a világot, szereti az embert. Mert Isten kezének munkája ez a világ. A világ elromlott, az Isten kezét ellökte magától. Isten azonban nem olyan, mint amilyenek mi vagyunk. Mert mi azoktól, akik ellökik a mi kezünket, akik eltaszítanak bennünket maguktól, azoktól mi is eltávolodunk. Azt mondjuk, ugye, szoktuk forgatni ezt a mondást, hogy amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten, hogy amilyen a fogadj Isten, olyan lesz az adjon Isten. Hát olyanok vagyunk, hogy akik minket nem szeretnek, azokat mi se szeretjük. Képes az ember arra is, hogy a saját vérét kitagadja, ellökje magától a gyermekét. Képes az ember arra, hogy ellökje magát a feleségét, a férjét, akinek hűséget ígért, akinek azt mondta 100-szor a fülébe, hogy szeretlek, mindennél fontosabb vagy nekem. Nos, testvérek, Isten szereti azt, amit ő alkotott. És ez a szeretete az iránt, amit alkotott, mozgatja Istent. A Bibliában, és mi itt a templomunkban minden egyes alkalommal, amikor bejövünk, azt olvassuk, az Isten szeretet. Az 1 János 4:8-ban találjuk ezt kijelentve. Testvérek, Budapestnek van egy folyója, a Duna, de a Dunáról azért beszélhetünk, mert valahol ott a Fekete erdőn van egy forrás, amiből ez a folyó ered. Ha ez a forrás nem lenne, akkor nem lenne itt a mi városunkban ez a folyam sem. A szeretet forrása és eredete az Isten. Nélküle nem lehet a szeretetről beszélni. Nem lehet. Nem lehet érteni az egészet. Hogyha valaki a szeretetről úgy akar tudni bármit is, hogy Istent kihagyja a játékból. Nem lehet, testvérek. Ha nincs Isten, nincs szeretet. Szeretet azért van, mert van Isten. Isten a szeretet. A megváltás forrása tehát Isten, Isten szeretete. Ez azt jelenti, hogy ő kezdett bennünket szeretni, és ez lett a mi megváltásunknak az alapja. Gondolkozzatok el azon, hogy mi lett volna, ha Isten arra vár, hogy mi szeressük meg őt. Mi lett volna? Testvérek, az ember annyira sem szereti Istent, mint egy jó lekváros kenyeret. Mert az ételekre azt szoktuk mondani, hogy imádom ezt az ételt. Meg az unokánkra is. Istent szoktuk imádni, testvérek. Istenért bármit is félre szoktunk tenni az életünkben? Bármit megtagadunk magunktól? Istenért az életünkbe? Hát testvérek, sokszor a takarót nem tudjuk megtagadni magunktól, hogy vasárnap reggel ledobjuk magunkról, és eljöjjünk az Isten házába. Ha Isten arra várt volna, hogy mi szeressük őt, akkor mi nem lennénk soha megváltva. Ezért Jézus elmondja, hogy Isten tette meg a döntő dolgot, ő lépett először felénk, nem kötelességből, hanem szeretetből. Másodszor Jézus elmondja, hogy Istennek ez a megváltó szeretete milyen mértékben érkezett el hozzánk. Azt mondja, hogy egyszülött fiában. egyszülött fiában érkezett meg az Isten szeretete hozzánk. Isten tehát, azt mondja el nekünk Jézus, azzal, hogy elküldte őt ebbe a világba, a legszeretettebbjét adta és küldte el ebbe a világba. Isten megváltó szeretete Jézus Krisztus nélkül, az ő fia nélkül éppen ezért elképzelhetetlen. Jézus azt tanította, a János 15.13-ban ezt olvassuk, nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Hát Isten a legnagyobbat adta. Isten nem kicsit szeretett bennünket. Nem kicsit szeretett bennünket. Isten az ő fiát adta. Amit az ember igazán szeret, biztos találkoztak ilyesmivel már testvérek, azt nem nagyon szokta odaadni, és azt nem nagyon adja még kölcsön se. Azt gondolom, hogy ha valójában, talán gyakorlatban nem is, de mindannyiunknak van egy olyan listája, hogy mik azok a dolgok, amiket utoljára fogunk elengedni. Amit nagyon szeretünk, amihez nagyon kötődünk. Vannak olyan dolgok, amikről könnyebb lemondanunk, és mindannyiunknak vannak olyan dolgai. Ez lehet egy könyv, egy örökségbe kapott ajándék, óra, egy fénykép, vagy bármi, amire azt mondjuk, hogy ez soha, ez életem végéig nálam lesz. Erről nem mondok le. Testvérek, amit az ember igazán szeret, azt nem adja mások kezébe. Isten szeretetének a mértékét mutatja az, hogy ő elbocsátotta, elküldte az ő fiát értünk. És azt szeretném, ha értenénk ebben a Jézusi vallomásban azt, amit Jézus ezzel elmond Nikodémusnak, és amit a tudtunkra is ad, hogy Jézus nem csak oda lökött valamit azoknak, akiket szeretett, hanem odaadta a legdrágábbat, az egyetlent, az ő egyszülöttjét adta oda. Harmadszor elmondja Jézus, hogy hogyan lesz ő a megváltásnak a kulcsa. Nem csak a szeretetről szól, amely az Atya szereti ezt a világot, nem csak a szeretet mértékéről szól, amely ott van megtestesülve Nikodémus előtt, hanem azt is elmondja Jézus, hogy hogyan történik, mi ennek az ára. Azt mondja, Isten a fiát adta. Ez a kifejezés sokak számára csak annyit takar, hogy Isten elküldte a fiút ebbe a világba. Pedig ez a kifejezés sokkal többet jelent. Ott még Nikodémus ezt nem tudta akkor, de később megtudhatta, hogy mit takar, és mi már Nikodémus után vagyunk, ezért kell, hogy tudjuk, hogy ez a kifejezés azt jelenti, hogy amikor Isten adta, akkor Isten oda áldozta a fiát. Nem csak annyit jelentett, hogy Jézus eljött ebbe a világba. Körbejárt, szétnézett, mondott egy-két dolgot, aztán hazament. Hanem azt jelenti, hogy Isten oda áldozta az ő fiát. János első levelének 3. fejezetében, a 16. versben azt olvassuk, arról ismertük meg a szeretetet, tudnék az Isten szeretetét, hogy ő az életét adta érettünk, hogy ő az életét áldozta érettünk. Az áldozat szenvedéssel jár. Az Úr Jézus Krisztus is szenvedett. Többször is szót adott ennek élete folyamán, és aztán látjuk az ő életének, a földi életének a halála előtti szakaszát, amelyet nem is másként nevezünk, mint úgy, hogy szenvedéstörténet. Ez annyira fontos dolog, az áldozat és a szenvedés kapcsolata, testvérek, hogy még a keresztény egyetemes hitvallásban, az apostoli hitvallásban is külön szóban erre kitérünk. Hogy az Úr Jézus Krisztus szenvedett ezen a földön. Szenvedett Pilátus ítélete alatt, és addig is szenvedett ezen a földön. Miért? Mert áldozat volt. Mert Isten áldozatként adta őt. Isten áldozatos szeretete, az a legmélyebb szeretet, az maga Jézus Krisztus. Negyedszer János evangéliumának 3. fejezetében ez a 16. vers felfedi azt nekünk, hogy mi az üdvösség. Ez a vezető zsidó ember, Nikodémus, nem csak azzal nem volt tisztában, hogy kicsoda Jézus Krisztus, eljött, meghallgatta, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hanem azzal sem volt tisztában, hogy mi az üdvösség. Hogy tudnék, mire is van neki a legnagyobb szüksége. Beszélt ő Jézussal, ki vagy te? Te vagy a megváltó? De Nikodémus fejében nem volt rend afelől, hogy miről szól a megváltás? Mi tulajdonképpen az üdvösség, amit mi várunk, hogy az Isten elvégezze, hogy az Isten azt nekünk ajándékozza? Jézus elmondja, hogy az üdvösség nem más, mint szabadulás a kárhozattól. A megváltás lényege, hogy az ember megszabaduljon a kétszeres haláltól. A halál a Bibliában nem csak testi értelmet hordoz, hanem egyúttal kifejezi az ember magányát, az ember ítéletét is. Ez pedig az ember Isten nélkülisége. Az ember a Biblia szerint a fogantatása pillanatától rabja ennek az állapotnak, az Isten nélküliség állapotának. Az Isten nélküliség az oka annak, testvérek, hogy olyanná leszünk, amilyenekké leszünk. Ez az oka a mi szenvedésünknek is itt a földön, hogy Isten nélküliek vagyunk. Isten szeretete, amely testet ölt Jézus Krisztusban, a megváltás azt jelenti, hogy Isten kiragadja az embert az Isten nélküliségből, ebből a nagyon szomorú és lehetetlen állapotból, hogy aztán az ember Istennel lehessen, már itt a földön, és majd a testi halála után is. Testvérek, tulajdonképpen az üdvösség, ahogy itt Jézus elmondja, szabadulás a kárhozattól, szabadulás az Isten nélküliség állapotából. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, hogy az ember megszabaduljon az Isten nélküliség állapotából, valakinek, aki nem rabja a halálnak, az örök Isten nélküliségnek, el kellett hordoznia a mi örök halálunkat. És Jézus Krisztust Isten erre áldozta oda. Erre áldozta oda. Testvérek, Jézus nem mi áldozzuk oda. Jézus Krisztust Isten, az Atya áldozta oda, hogy bennünket az Isten nélküliségből kiragadjon. Ami második halálunkat, örök halálunkat Jézusra terhelte. Talán jobban értjük már. Noha nem biztos, hogy karácsonykor ezt szeretnénk hallani, de talán jobban értjük már, hogy Jézus miért mondja azt a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? Ott és akkor hordozta el, testvérek, a mi második halálunkat. Azért, hogy ezáltal nekünk életünk lehessen. Ötödször azt mondja el Jézus, hogy a megváltás hogyan érkezik meg hozzánk. Hogy a megváltó hogyan érkezik el hozzánk. És ezzel kapcsolatosan azt mondja Nikodémusnak, hogy ha hiszek, ha hiszel bennem, akkor lesz a tied az Isten szeretete, a megváltás, akkor szabadulsz meg az Isten nélküliség állapotából, és lesz tiéd az üdvösség. Isten, testvérek, választ vár az embertől. Sokan úgy akarnak részesülni az üdvösségre, az üdvösségben, hogy nem akarnak válaszolni az Istennek. Kicsit az a bibliai nyelvezet is, amely beszél nekünk ebben az igében, azt sugallhatja némelyeknek, hogy Isten nagyon szerette ezt a világot, odaadta a fiát érte, és ezzel minden le van rendezve. Élhet az ember, ahogy akar. Úgy is a végén Isten szeretete majd üdvözít. De hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy Isten várja az ember válaszát. Ha nincs válasz az ember részéről, akkor nincs személyes üdvösség, és nincsen személyes megváltás sem. Jézus Krisztus áldozata nem tőlem függetlenül hat rám, és érkezik el hozzám. Megjön, prédikáljuk, hirdetjük az evangéliumot, az igét, de csak úgy lesz személyesen az enyém, azt mondja Jézus, hogyha hiszek ő benne. Ha hiszek ő benne, ha a bizalmamat neki adom, akkor lesz személyesen enyém az üdvösség. Testvérek, azt kérdezi a zsidókhoz írt levél 2. fejezetének 3. versében az író, hogy vajon hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel. Vajon hogyan fogunk megmenekülni, ha nem válaszolunk Istennek erre a szeretetére? Ebben a kérdésben benne van a válasz. Sehogy. Ha nem válaszolsz személyesen erre a szeretetre, akkor ez a megváltás, a megváltó nem érkezik el hozzád. Fontos dolog, hogy karácsony ünnepén megemlékezünk arra, hogy az Úr Jézus Krisztus eljött. De még fontosabb dolog, testvérek, az, hogy mi mit válaszolunk erre az isteni megkeresésre. Hirdethetem, hogy itt a megváltás, ha te meg én nem kapaszkodok bele. Ha nem kezdünk hinni és bízni Isten megoldásában, Jézus Krisztusban, abban, hogy ő a megváltó, ő a megváltás, maga személyesen, testvérek, akkor hadd kérdezzem meg, mi módon fogsz megmenekülni. Ha az Isten azt mondta, hogy ez az út, és téged ez nem érdekel, mi módon fogsz megmenekülni, ha nem törődsz ilyen nagy üdvösséggel? A véletlenre bízod magad, mikor ott a megoldás? A jó cselekedeteidre bízod magad, mikor ott van, hogy hinned kell? Mi módon fogsz megmenekülni? Nem tudsz sehogy megmenekülni, csak így, ezen az úton. Nikodémus eljött Jézushoz, és azt kérdezte, ki vagy te? Tedd föl te is a kérdést, és halljad a választ, amit Jézus Krisztus elmond. Én ez vagyok. Az nekünk Jézus Krisztus, testvérek, akinek mondta magát, a megváltónként, az üdvösségünk kulcsaként látjuk őt. Egyáltalán tudjuk, hogy mi az üdvösség. Jaj, de sokan keverik össze a földi jólétet az üdvösséggel. Nem, testvérek, a kettőnek nincs köze egymáshoz. Mondhatom úgy, a szó legszorosabb értelmében, hogy ég és föld. Az égi jólét, az üdvösség nem fogható a földi jóléthez. Nem fogható. Ne is hasonlítsuk. A legfatálisabb probléma, hogyha összekeverjük a kettőt. A földi jólétet, talán vannak, akik ismerik, vagy azt mondják, hogy korábban ismerték, vagy most kezdik megismerni. felejtsük el. A menny nem ez. A menny, az üdvösség, az kibeszélhetetlenül több ennél. Össze sem lehet hasonlítani a kettőt. Mi arra vágyakozunk. És Jézus arról beszél. Jaj, milyen szomorú, ha csak azt várjuk tőle, hogy az üdvösségünket úgy adja tudtunkra, hogy itt a földi életbe fölemel bennünket. Mire? Egy évre, két évre? Mondd, mi kell ahhoz, hogy megelégedjél? Volna az a határ, ahol megelégedsz? Testvérek, nincs az a határ. Nézzétek meg a világ leggazdagabbjait. Van határa annak, ahol az ember megelégszik? Valljuk meg őszintén, hogy nincs. Nincs. Ne áltassuk magunkat azzal, hogyha lenne 20 milliónk, meg egy kastélyunk, meg ez, meg az, akkor majd megelégednénk. Nincs megelégedés, testvérek. Nézzétek meg a leggazdagabbakat. Naponta aggódnak, a körmüket rágják, hogy őrizzék meg a pénzüket, hogy legyen még több. Már rég túl van azon, hogy egyáltalán egy köznapi ember számokkal leírja a vagyonukat. Inkább betűvel írjuk ki, mert már számokban nem tudnánk kiolvasni. És van megelégedés? Nincs. Testvérek, az Isten gazdagsága megelégít, betölt. A mennyben nem lesz sóvárgás. A még többre, a még jobbra. Az, amit Isten kínál, ami megváltásunk, azt jelenti, hogy célba érkezünk. Megvan mindenünk. Megelégszünk. És ennek ízeit itt a földi életünkben is elkezdjük érezni azok, akik elfogadjuk Jézus Krisztusban a megváltót. Testvérek, olyan jó lenne, ha Jézusra úgy tudnánk tekinteni, és azt látnánk benne, aki ő valójában. Ahogy kértelek benneteket, legyen egy ilyen lelki igényességünk. Ismerjük meg Jézust úgy, ahogyan ő bemutatkozott nekünk. Van egy kedves asszonytestvérünk, ma nincs itt közöttünk, ezért elmondom nyugodtabb szívvel. Ha itt lenne, akkor is elmondanám, mert beleírtam ide a prédikációba, akit úgy hívnak, hogy Gyöngyi. De én valamilyen oknál fogva Erzsébetként rögzítettem magamnak itt bent, és hosszú éveken keresztül mindig csak Erzsikéztem, amíg aztán valamikor újra rádöbbentem, hogy ő nem Erzsike, hanem Gyöngyi. Akkor nagyon csodálkoztam, hogy egyet mély hallgatott rá. Mentem hozzá bocsánatot kérni, hogy ne haragudjon, hát most jövök rá, hogy Gyöngyinek hívják, nem Erzsinek. Mondta, hogy nem baj, tudta ő azt. Azért még most is előfordul az ajtóba, hogy leerzsikézem, de már ezenbe szokott jutni, hogy bocsánat, Gyöngyike. Törekednünk kell arra, testvérek, hogy Jézus az maradjon, aki. Jézust is sokféleképpen elnevezzük, sokféleképpen gondolkozunk róla, azonban olyan jó lenne a karácsony ünnepe is, egy olyan ünnep lenne, amikor tisztul a képünk róla. Amikor rájövünk, hogy ja, most már kezdem tudni, hogy ki vagy te, Jézus. Bocsáss meg nekem, hogy összekevertelek a földi szeretettel, egy kis pénzzel, meg egyéb dolgokkal, nem az vagy. Te sokkal több vagy, te kibeszélhetetlenül több vagy. Lásd Jézust annak, aki ő, Isten megváltó szeretete. Ő az, aki érted, áldozta magát, hogy megmentsen téged a bűn magányától, az örök magánytól, a haláltól, és azért szól ma is, ezen az ünnepen is, hogy higgyél neki. Itt van az igazság, amit föltár maga Jézus magáról, és úgy, ahogy egyszer Nikodémusnak, nektek is, meg nekem is el kell döntenünk azt, hogy mit kezdünk ezzel az igazsággal. Nikodémus odament Jézushoz, ki vagy te, mondd meg nekem. És ezzel egy olyan helyzetbe hozta magát, hogy neki döntenie kellett ezek után. És aki eljön Jézushoz, akik eljöttetek, lehet, hogy nem azzal a kérdéssel jöttetek, hogy kicsoda ez a Jézus, de ő ma elmondja magáról, hogy ki vagyok én, és mindannyiunkat döntés kényszerbe hoz. És mindannyiunknak valamilyen módon ezzel az igazsággal, amit Jézus elmond magáról, kezdenünk kell valamit. Ha megragadjuk, akkor megment bennünket. Ha ellökjük magunktól, akkor el fogunk kárhozni. De mit mondott Jézus? Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Pontosan azt mondta el az Úr Jézus Krisztus ebben a mondatban, amit annak idején Isten megüzent Józsefnek álmában, aki ezt hallotta Istentől: fiat szül neked, Mária, nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Legyen így, ami Úrunk Jézus Krisztus, ami szabadítónká. Amen. Kedves testvéreim, gyertek most fennállva, mielőtt imádkoznánk a 318. dicséretünkből, az első 4 verset énekeljük el. A 318. dicséretünk első 4 versét énekeljük. Gyer, minnyájan örüljünk, és szívünkben vígadjunk.
Minnyájan örüljünk, és szívünkben vigadjunk, mert született Úr Jézus nekünk. Kit az Atya, Úristen, könyörülvén emberen, elbocsájt a teljes időben. Elhagyja gazdagságát, véghetetlen országát, hogy érettünk. Ő életnek adója, szívek, lelkünk megvilágosítója.
Helyünket elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged azért, Úr Jézus Krisztus, mert újra tudtunkra adod, hogy megváltásunkra érkeztél. Nem kevesebbért jöttél, mint hogy kiragadj bennünket az örök Isten nélküliségből, hogy helyreállíts bennünket, és hogy általad élvezhessük az Atya szeretetét már most e földi életünkben, és majd ott az örökké valóságban. Köszönjük te neked, hogy olyat hoztál nekünk, amit senki mástól nem kaphatunk meg, de amire mindennél nagyobb szükségünk van. Köszönjük neked, hogy oda áldoztad magadat ezért és erre. Köszönjük neked, Atyánk, azt a szeretetet, amelyet érdemtelenül tanúsítottál felénk. És köszönjük neked azt, hogy szól az ige és az evangélium ez ünnepen is, erről a mi megváltásunkról, megmenekülésünkről, erről a mi lehetséges szabadulásunkról. Köszönjük neked, hogy kegyelmedből hallhatjuk is ezt az ígét, hogy te jössz és keresel egyen-egyenként mindannyiunkat. Hálát adunk neked ezért, amelyben szintén a te szereteted válik nyilvánvalóvá. Ó, kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy ne hagyjunk téged válasz nélkül, hanem az a hit, amelyről Jézus Krisztus bizonyságot tett, az megszülessen a mi szívünkbe. Munkáld ezt szent lelked által, és add, hogy mindennél erősebb kötődés alakuljon ki bennünk te hozzád. Adjad, hogy semmi ne legyen fontosabbá nekünk ezen a világon, te nálad, a te személyednél. Vezess el bennünket erre a hitre, és ha e hitben járunk, tisztogasd meg a mi hitünket, hogy kétségek nélkül, benned való teljes bizalommal élhessük meg e földi pályánkat. Bocsásd meg nekünk, ha elégedetlenek volnánk, miközben te mindent nekünk adtál. Nevelj bennünket, Urunk, úgy, hogy megelégedettek legyünk, hogy benned azt lássuk, aki által minden a miénk. Így áldj és szentelj meg bennünket, vonjál közelebb, egyre jobban magadhoz, és ebben a közösségben egymáshoz is. Amen. Az elkövetkezendő percben kiki a maga személyes imádságát mondhatja el az Úr színe előtt. Gyertek testvérek, folytassuk könyörgésünket közösen, imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult ima szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Népünkért, nemzetünkért fohászkodjunk a himnusz éneklésével.